are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai adásunkban Finta Gábor vagyok. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben az elmúlt évszázad leghíresebb magyar előadó művészeit mutatom be, még fellelhető felvételeik felidézésével. Ma egy énekesnőt szeretnék bemutatni, akit még személyesen hallhattam a Budapesti Operaházban, már abban az időben már alig lépett fel betegsége miatt. Gyurkovics Mária máig talán leghíresebb koloratúr szopránunk volt, és fénykorában páratlan szépségű hangon és virtuózitással jelenítette meg a zeneiradalom leghíresebb szerepeit. Budapesten született 1913-ban. Titkárnői munka mellett tanult énekelni a Székesfővárosi Felső Zeneiskolában. A Zeneakadémiára az Opera Barátok Egyesületének ösztöndíjasaként mindössze 2 évig, 1935 őszétől 1937-ig járt. Itt dr. Molnár Imre tanítványa volt. Az Operaházban 1937. május 25-én debutált Gilda szerepében Verdi Rigoletto című operájában. 3 évtizeden át a társulat vezető koloratúr szopránja volt. Hangjának árnyalat gazdag melegsége, játékának kifinomult líraisága és virtuóz technikája képessé tették a szerepek rendkívül összetett és kifejező megformálására. Pályafutása végén kiváló komikai karakteralakításokat is nyújtott. Színpadi búcsúja 1967 karácsonyán volt Berté 3 a kislányában. Vendégszerepelt Európa csaknem valamennyi nagyvárosában. Számos hanglemez, rádió és televízió felvételen működött közre. Több évi betegeskedés szenvedés után 1973. október 28-án hunyt el. A budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. A sírnál Mellis György híres pályatársa búcsúztatta. 2003-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete énekversenyt hirdetett tiszteletére. 2013-ban születésének centenáriuma alkalmából közterületet neveztek el róla, egykori lakóhelye környékén, Budapest második kerületében, Gyurkovics Mária lépcső néven. Munkásságáért 1951-ben Kossuth, 1952-ben Liszt díjat kapott. Mai műsorunkban 4 felvételét mutatom be. Először hallgassák meg Schubert Ave Máriáját, Gyurkovics Mária előadásában.
Is it easy and I'm sending to my soul?
Most Erkel Hunyadi László című operájából Mária kabalettája következik. Énekel Gyurkovics Mária. Következik Strauss Déli rózsák című keringőjének énekes átirata, a szólót Gyurkovics Mária énekli.
Thank you.
befejezésül hallgassák meg a francia királylány dalát, Kacsóh Pongrácz János Vitéz című daljátékából, Gyurkovics Mária előadásában.
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Ezúttal egy kedves kis faluba látogatunk el, Iharosberény, Somogy megye nyugati szélén a Zalai dombvidék középtáján helyezkedik el. Itt találkozik a somogyi homokhát a zalai dombsággal. A berény szó feltehetően kabar vagy besenyő eredetű. Az iharos előtagot a tájra jellemző juharfa adta. A vidéket a honfoglaláskor Lehel Bulcsú és az ő őseik foglalták el. A két vezér több győzedelmes hadjáratot folytatott Németföldön, de 955-ben az augsburgi vereség után kivégezték őket. A vidék Koppány kezére került, akinek veresége és 997-ben történt kivégzése után a királyné Segesdi uradalmának része lett. A táj és az itt élők története hányattatásokban gazdag. A falut 1264-ben említik először. Negyedik Béla Iharosberénynek adott egy szabadalom levelet, amelynek értelmében a királyné birtokán szabadon telepedhettek le, akik szolgálatot vállalnak a birodalom érdekében. Az itt lakóknak kötelessége volt, hogy évente egyszer a segesdi főispánt és kíséretét ebéddel és vacsorával megkínálják. A középkorban sok hiedelem fűződött a boszorkánysághoz. Ilyen, gyakran halálos ítélettel végződő perek 1786-ig folytak Magyarországon és szerte Európában, amíg Mária Terézia rendelettel meg nem tiltotta lefolytatásukat. Iharos Berény is helyszíne volt 1737-ben egy ilyen pernek és ítéletnek. Hampu Erzsébetet és Bánfi Ilonát boszorkánysággal vádolták meg Zsigray József megyei főispánnál. A szemmel verő halált idéző, rontó asszonyokat láncra verve szállították börtönbe, kínvallatásnak, tortúrának vetették alá a kor szokásainak megfelelően, majd vallomástétel után iharos berényben megfojtották, és mágián elégették az elítélteket. Míg 1748-ban mindössze 34 lakosa volt a falunak, 1778-ban már 255. Mária Terézia bajorokat és németeket telepített be a megye több vidékére. Az 1848-49-es szabadságharc is hagyott emléket a falu történetében. Amikor Jelasics horvát bán csapatai 1848. szeptember 11-én támadást intéztek Magyarország ellen, az egyik csapattest Iharos Berény határába vonult. A község lakosságából és a környékbeliekből verbúválódott népfölkelők kaszával, kapával támadtak a reguláris alakulatokra, ám győzedelmeskedett a katonaság. A helyet rácvesztési kapunak nevezték el a helyiek. A település legfontosabb idegenforgalmi látványossága az 1750-ben épült barokk kastélyépület és a hozzá szorosan kapcsolódó park. Csodálatos méretű fái lenyűgöző látványt nyújtanak. Faállományában ritka méretes egyedek, az 510 cm átmérőjű himalájai cédrus, valamint a három matuzsálem korú mamutfenyő, melyek 670, 600 és 480 cm-es törzsűek. Ezek, illetve ezen kívül méretes páfrány, fenyő, sima fenyő és erdei fenyő is található itt. A lombos fafajok közül a vadgesztenye, a tulipánfa, a vasfa, a juharok és a magyalok érdemelnek külön is említést. Iharos Berény a hungarikumként is ismert somogyi szelíd gesztenyések őshazája. Itt van az ország egyik legnagyobb ültetvénye. Erdői vadállományban gazdagok, az őzek, szarvasok, vaddisznók mellett a tekeres berki árok a magyar vidra populáció egyik fontos élőhelye. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az ottani magyar ház és közösségünk életéből.
Az ottani magyar ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott, a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve, a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a magyar ház zárva tart. Jeles napok és a hónap nevezetes szülöttei sorozatunk következik. A méhek napját 1994-től a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük Magyarországon. A program nem titkolt célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése. E napon országszerte mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóházzal várják a méhészek az érdeklődőket. Április 29-e a táncművészet világnapja. 1727-ben ezen a napon született Jean Ginover francia balettáncos, az egyetemes táncművészet megújítója. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 1981-es évi madridi közgyűlése kezdeményezte a táncművészet világnapjának megtartását. 1982-ben ünnepelték először. május 1-én, 1620-ban Csáktornyán született gróf Zrínyi Miklós, a költő, prózaíró, államférfi és hadvezér. A dalmát horvát eredetű család Szrnváráról Zrínyinek írta magát. Későbbi, a Zrínyi név alak, a szigetvári hős dédunokája használja. Zrínyi Miklós a gráci, bécsi és nagyszombati jezsuita kollégiumban tanult. 1637-ben Csáktornyán kézbe vette birtokainak irányítását és védelmét. Miklós a muraközi, testvére Péter a tengermelléki részeket kapta. Ez vezetett kettejük magyar és horvát nyelvi elkülönüléséhez. 1642 és 44 között Zrínyi Miklós a svédek és az erdélyi csapatok ellen harcolt. Verseket írt Eszterházi Júlia Annához, és a Frangepán Györggyel már eljegyzett Draskovics Mária Eusebiához. Őt 1646. február 11-én feleségül vette. Eusebiát verseiben Violának nevezte. A lírikus Zrínyi Miklós nem kevésbé jelentős, mint az eposzíró. Lírájának is alapvonása a heroizmus. Versei, műfaji, kompozíciós és versszerkezeti újítások. A megkomponált és részben illusztrált Sirena kötetben először közölt magyarul nyomtatásban szerelmes verseket. A Szigeti Veszedelmet 1645 őszén kezdte írni, és 48 telén fejezte be. A magyar nemességnek dedikálja művét. Felekezeti elfogultságokon felülemelkedő, erkölcsös nemzeteszményt sugall. Politikai célja a kivívandó függetlenség. Közben Horváth bánná nevezték ki. Esküjét 1648. május 1-én tette le Bécsben. Már hadtudományi munkájába is belekezdett. A tábori kis trakta 1646 után, a vitéz hadnagy 1650 és 53 között készült. Tevékenyen politizált, kiépítette velencei és firenzei kapcsolatait, érintkezésben volt Erdéllyel. 1656 és 57 telén írta a Mátyás elmélkedéseket. Egy svéd követ jelentés szerint 1657-ben traktátust adott ki arról, hogy Magyarország miért ne indítson háborút Erdély ellen. 1660 júniusában Velencében járt, itt ez évben jelent meg Horváth Sziréna fordítása Zrínyi Péter által. Várad 1660. augusztus 27-jei eleste után elkezdte és talán csak 1663-ban fejezte be az Török Áfium ellen való orvosság című művét. Mint kora legtekintélyesebb magyar politikusának és katonájának, nemzetközi ismertsége is tovább növekedett. A Rajnai Szövetség őt szerette volna látni a török ellen egyesülő keresztény hadak élén. De 1663. szeptember 9-én csak a magyar csapatok főparancsnokságát kapta meg. Az 1664-es téli hadjárat diadalai után késleltetve és kellő segély hián sikertelenül ostromolta Kanizsát. Reálpolitikus tervei közepette érte a halál. Egy vadászaton sebzett vadkan végzett vele. Irodalmi hatása már a kortársak körében is érezhető. Már a 17. században latin iskolai fordítási példa volt, s később is mindig a hazaszeretet, a jobbítsuk meg magunkat, a nemzeti önbírálat eszményeinek forrása. Kodály Zoltán közvetlenül 1956 forradalma előtt szerzett hozzá zenét.
ég egy rövid görcsbe repülés, és ezért most tánc, és ezért most táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk, cipőt, szemet, ahogy nevet, s időt. Jobbra lassan, balra lassan, ritmus halkan, ringa hajban, újra kavarog, a végre csikorog, mégis mosolyog, a napra hunyorog. Tánc a ködben, tánc a hégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a hégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a hégen, tánc a hóban, tánc a fagyban.
Szintén május 1-én 1901-ben Budapesten született Szerb Antal író, irodalomtörténész. Magyar-német-angol szakos tanár. 1925-től budapesti középiskolákban tanított. Hosszabb, rövidebb időt Párizsban töltött, valamint Olaszországban és Londonban volt tanulmányúton. Elnyerte az erdélyi Helikon pályázatának első díját, ezzel a munkájával, a magyar irodalomtörténettel országos hírnevet szerzett. A Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökévé választották, a Baumgartner díjat is megkapta, irodalmi előadásokat tartott a Magyar Rádióban. Az 1930-as években írt esszéinek tárgya az angol szász irodalom és regényelmélet. A Pendragon legenda, a detektív regény, a kísértett história, az esszéregény különös ötvözete. Az elfojtott, legbelsőbb rejtelmekhez vezető utazási élmény a motívum az Utas és Holdvilág című regényének. A Királyné nyaklánca című munkája a szép irodalom és a tudomány különös ötvözete. Életművének jelentős állomása a Hétköznapok és csodák megjelenése. A korabeli angol, amerikai, német, francia regény egészét mutatja be. 1941-ben megírta a világirodalom történetét. 41-től kezdve alkotói tere egyre szűkült. Rádió előadásai elmaradtak, majd 1944. júniusában behívták munkaszolgálatra Fertő Rákosra. Onnan Balfra vitték. Embertelen körülmények között halt meg. Jeltelen tömegsírba temették.
Amíg rohan a város, kicsit maradok még, késve indulok magam után. Megszokásból buszra szállunk, vigyen valahová, még haza találunk. Lehet ez az Éden, nekem ez a csöndes suttogás, csak zörejek a szívben, nem is értheti más. Maradunk végleg a földön csillagok közt, átutazók, átutazók.
itt van, kopog az ajtón. Mint egy régi barát, semmi nincs nekünk, csak a közös idő. Mert ennyit adhatunk csak a világból, s talán közelebb száll a mennyország. Lehet ez az éden, nekem ez a csöndes suttogás, csak zörejek a szívben, nem is értheti más. Maradunk végleg a földön csillagok közt, átutazók, átutazók.
Következő percekben a Moldován Máriával rögzített beszélgetésünk második részét hallhatják. Mondtad a művészeti csoportokat, itt is hozzátartozol egy alkotói csoporthoz. Esetleg megnevezheted, aki nem tudja. Nemrégiben volt is egy kiállításod, és volt egy előadásod is, amire sajnos nem tudtam elmenni a Wellington valamilyen community centerben. Szeretném, ha erről is beszélnél, hogy kik azok a művészek, akikkel kapcsolatban vagy. Ezek feltétlenül csak kerámikusok, vagy textilis, vagy ez egy milyen társaság?
Tehát ez a társaságnak az angol megnevezése az Ottawa Potters Guild. Igazából a potter az fazekast jelent, és... ez egy nagyon érdekes helyzet volt, amikor Ottawában kapcsolódni szerettem volna kerámikusokhoz, tehát én biztos voltam abban, hogy én itt, mint kerámikus szeretnék úgymond szerencsét próbálni, mint a mesében. És akkor nem bukkantam rá más csoportra, csak erre a csoportra, és én biztos voltam benne, hogy mindenképp kapcsolódni szeretnék hozzájuk. Ugyanakkor kiderült az is elég hamar, hogy úgymond a professzionális szakvégzett kerámikusok nem igazán tagjai ennek a csoportnak. Tehát ez a csoport egy nagyon érdekes gyülekezete olyan embereknek, akik vagy szakszerűen végzik a fazekasságot, a kerámiát, vagy csak amatőr szinten. És végül is ebben a csoportban mindenki be van fogadva, nincs elvárás, hogy neked kerámia végzettséget kell legyen ahhoz, hogy a csoportnak a tagja legyél, tehát ilyen szinten nagyon nyitott, és nagyon-nagyon végtelenül örülnek ezek az emberek, hogyha szakképzett emberek kapcsolódnak be a tevékenységükbe, és csodálatos embereket ismertem meg ebben a csoportban, és mindenki végtelenül segítőkész, és kíváncsi, és befogadó volt, és számomra egy nagyon jó döntés volt, hogy bekapcsolódtam a munkájukba és a soraikba, mert nekem igazából onnan ezekről a kis vásárokról indultak el az első lépéseim, és hogyha én felfuvalkodottan üldögéltem volna otthon, hogy már pedig én nem kapcsolódok amatőrök csoportjába, valószínű, hogy nagyon nehezen történtek volna meg azok az első lépések, és igazából ezek között az amatőr kerámikusok soraiban is rengeteg értékes és nagyon-nagyon szépen alkotó ember van, nagyon szép és jó dolgokat készítenek, és szakmailag annak ellenére, hogy lehet, hogy nincs kerámikus végzettségük, nagyon felkészültek, és nagyon nagy szakmai tudásuk van. Arról nem is beszélve, hogy legtöbbjüknek saját otthoni stúdiójuk van, és nap mint nap kerámiával foglalkoznak.
Szóval egy inspiráló közeg neked.
Igen, nekem számomra fontos volt és jó volt ezekkel az emberekkel kapcsolatba kerülni, és mai napig tagja vagyok a csoportnak, és az előadás, amiről az imént beszéltél, az már nagyon-nagyon rég várta ez a csoport, hogy én, mint külföldről érkező szakképzett kerámikus bemutassam az, hogy valójában az én utamat, hogy honnan jövök, mi inspirál, hogyan alkotok, és tényleg nagyon hálásak voltak, és nagyon nagy szeretettel fogadták az előadásomat, és nekem is fontos volt, hogy ilyen szinten valamit visszaadjak ennek a csoportnak, akik tényleg mindig támogattak és segítettek a munkámban.
Hát gratulálunk hozzá. Még egy kérdésem lenne, hogy hogyan tekintesz te a kerámiáidra? Alkotások, vagy inkább használati tárgyak? Szeretnéd, ha használnák őket az emberek, vagy tegyék fel a polcra, és gyönyörködjönek benne? Lehet, hogy bután hangzik ez a kérdés, de sok csészefülbe való ilyesmit, nagyon egyediek, egy kis kanál is nagyon egyedi, amit készítesz. Szereted, ha használják az emberek, vagy dísztárgynak tekintesz rájuk?
Tehát én a kerámiát, számomra a kerámia elsősorban egy médium, egy anyag, egy technika, amivel valójában szobrokat és műalkotásokat készítek és hozok létre. Az iparművészeti része a kerámiának kissé távolabb áll tőlem, de ennek ellenére igenis készítek használati tárgyakat, és a használati tárgyakat igenis szeretném, hogy az emberek használják. Ezért mindig bíztatom az embereket, hogy a kiskanala, ha készítek egy kiskanalat, amit akár eladok, vagy elajándékozok, szeretném, hogy az emberek használják, ne pedig díszként gyönyörködjenek benne. Persze ez egy szobornál teljesen más történet, tehát az másról szól, de a kis használati tárgyaimat igenis szeretem, ha az emberek a mindennapi életükbe bevonják, és kapcsolatba kerülnek ezekkel a kis tárgyakkal nap, mint nap.
Hol találkozhatnak veled legközelebb az érdeklődők?
A mostani különleges helyzet miatt, a koronavírus, amit kialakított itt világunkban, így hirtelen feje tetejére állt minden, elég nehéz ezt meghatározni, mert ugyebár minden esemény eléggé le lett állítva. Ami a legközelebb most hétvégén történt volna, az egy festészeti tárlat, amire nagyon-nagyon hónapok óta készülök, és készült az egész csoport, ez egy csoportos tárlat lett volna. Nem Ottawában, Ottawától 40 kilométerre, talán Almont kisvárosban, a Textilmúzeumban lett volna ennek hely most hétvégén a Ten Collective, tehát ez 10 festőnek a csoportos tárlata, akik minden évben meghívnak 2 vagy 3 vendégművészt, és az idén én is benne voltam egy másik vendégművész mellett, és nagyon sokat készültünk erre a tárlatra, de a szervezők lehetővé tesznek egy online megnyitó galéria látogató eseményt, tehát ez online lehet ezt a galériát, és igazából ezt az anyagot megnézni, ami most hétvégén került volna fel a falakra, azt meg lehet interneten nézni. Persze nem ugyanaz, nem helyettesíti, tehát az online kép, ez a fénykép soha nem helyettesíti igazán a műtárgynak az igazi valóságát, de egy kis próbálkozás arra, hogy mégiscsak láthatóak legyenek a művek. Kerámia munkáim Ottawában a Lapai galériában vannak a Murray Street-en, Murray utcán. Ott állandóan ki vannak állítva a munkáim, és megtekinthetőek, megvásárolhatóak. Ugyancsak Almondban jelen vagyok egy galériában, egy nagyon színvonalas iparművészeti galériában, a General Finecraft galériában, és hát saját egyéni tárlatom az idén, hát nem tudok előre semmit mondani, mert a helyzet miatt tényleg minden esemény a levegőben lóg. Tavaly volt alkalmam, tavaly 3 egyéni tárlatom volt, egy itt Ottawába, 2 Torontóban. Az idén inkább csoportos tárlatok voltak tervbevéve, de hát ezeket, ahogy mondtam, ez az internetes online galéria helyettesíti, meg hát a galériák, gondolom, hogy hamarosan kinyitnak, mint minden más.
Igen. Hát köszönjük szépen, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és aki még nem tudott, nem hallott róla semmit, annak remélem, hogy felkeltettük az érdeklődését. Köszönjük szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük mai figyelmüket. A mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották. Búcsúzom önöktől, szerkesztőtársam Finta Gábor nevében is. Kellemes hetet kívánok!
Listen to our thoughts, illusions of someday, cast in a golden light, no dress rehearsal, this is our smoke them out. You are a head back.
disappoint you.